Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában. Magasztaljuk a mi Úrunkat, most először énekszóval, keressük meg a 138. Zsoltárunkat, és énekeljük az első verszakát együtt. Helyünket elfoglalva a 167. dicséretünket keressük meg. 167. énekünket énekeljük most mind a három verszakával. Jöjj, mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel, mert rajtunk itt az Úr nagy csoda dolgot mivel.
Thank you.
mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. A Szent Háromság egy Istennek a szavára figyeljünk most együtt, amint az hangzik hozzánk Máté evangéliumából, Máté evangéliuma 20. fejezetéből, a 20. verstől a 28. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Akkor odament hozzá a Zebedeus fiainak anyja fiaival együtt, leborult előtte, és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit akarsz? Ő így felelt. Mondd, hogy az én két fiam közül az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felül üljön a te országodban. Jézus így válaszolt. Nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én fogok kiinni? Ők így feleltek. Ki tudjuk. Erre ő ezt mondta nekik. Az én poharamat kiisszátok ugyan, de hogy kiüljön jobb és bal kezem felül, azt nem az én dolgom megadni. Azok fogják megkapni, akiknek az én atyám elkészítette. Amikor ezt meghallotta a többi tíz, megragudott a két testvére. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta. Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Urunk Istenünk, tegye áldottá igéjét életünkben, mi pedig ne csak a hallgatói legyünk az ő szavának, hanem a cselekvői is. Helyünket elfoglalva, most emeljük imádságban szívünket az Úrhoz. Mindenható Istenünk, Te úgy alkottad az életet, hogy abban szerepet és feladatot adtál minden élő lénynek. Köszönjük, hogy mi magunk is tőled kaptuk a megbízatást, hogy emberek legyünk. Megvalljuk, hogy néha túlságos biztonsággal azt hiszük, tudjuk, mi a dolgunk. Máskor pedig homályban és bizonytalanságban járunk, és szorongások közt élünk. Köszönjük, Urunk, a Szent Nap áldását, hogy ismét alkalmat kaptunk az elcsöndesedésre. Építs bennünket, Te, aki mindenek teremtője és éltetője vagy. Add most nekünk valódi elmélyedést, önmagunkba tekintést, és szólj hozzánk igédben. A Te igéd igazság. Keserűségeinkben vigasztalunk, bűneinkből megváltunk, segíts rajtunk. Add meg nekünk az életnek igéjét, hogy a Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon. Vedd el alkalmatlanságunkat. Törd át a szívünk köré magunk építette falakat, és örvendeztes meg minket szent lelked derűjével. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. A 372. dicséretünk első verszakát énekeljük most készülve Isten üzenetének meghallgatására. Isten igéjét az előbb hallott ige szakaszból olvasom, Máté evangélium a 20. fejezetéből, a 26. és 27. versekből. Jézus Krisztus mondja, de közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyja akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket most. Ez a bibliai szakasz, amelyet hallottunk először, azzal kezdődik, hogy egy édesanya odalép az Úr Jézus Krisztushoz, és kér valamit a fiai számára. Egy édesanyáról és a két fiáról van szó igazából ebben a történetben, ezt kell megállapítanunk, de igazából az derül ki, hogy a főszereplője a történetnek azért maga az Úr Jézus Krisztus. És olyan jó lenne, ha most így tudnánk végig gondolni, hogy Jézus Krisztus szent lelk által vezethetne bennünket. Ez az édesanya megtervezi, megálmodja a gyermekei jövőjét. Azt, hogy mi lenne jó a gyermekeinek. Arra törekszik, mint amire minden jó érzésű édesanya, hogy az ő gyermekeinek minél ragyogóbb élete legyen. Protekciót kér az Úr Jézus Krisztustól, kivételes gondoskodást a gyermekei számára. Arra számít, hogy az a Jézus, aki mellett állnak ők most, nem sokára győztes király lesz. És nem keveset kér ez az édesanya, hanem azt kéri, hogy a fiai Jézus jobb, meg bal oldalán álljanak majd az ő országában. És ez pedig azt jelenti, hogy azt szeretné, hogy részesülhessenek abból a megtiszteltetésből, abból a hatalomból, ami az Úr Jézus Krisztusé. Valójában nagyon jó dolgot kér ez az édesanya. Azonban ezt egy zárt közösségben tárja oda az Úr Jézus elé, ott van a többi tanítvány is, és ezzel a kéréssel, amelyet ő most megfogalmaz, ezzel igazából ki akarja emelni, és a gyermekei, a fiai, Jakab és János is ezzel azonosulva, akkor ki akarnak emelkedni a többiek közül. Vajon mire tanít bennünket ennek az édesanyának a helyzete, a gondolkodásmódja, és leginkább az, amit aztán az Úr Jézus Krisztus mond neki. Először gondoljuk végig, hogy mit tudunk meg a Szentírásból, erről az édesanyáról, az ő fiairól, egyáltalán erről a családról. Az édesanyának a neve Salóme. A fiai pedig, hallottuk, Jakab és János. Azt is tudjuk erről a családról, hogy jómódúak lehettek. Máté evangélista, amikor leírja azt a pillanatot, amelyben az Úr Jézus odalépett Jakabhoz és Jánoshoz, megszólította őket, és elhívta őket, hogy legyenek a tanítványai. Ebből a leírásból kiderül az, miután Jakab és János éppen a munkájukat végezték, halászok voltak, hogy nem csupán ők végezték a munkájukat, hanem az édesapjuknak voltak, lehet így mondani, hogy bérmunkásai is, szolgái, amiből az következik, hogy olyan anyagi helyzetben voltak, hogy egyáltalán ezt megtehették, hogy alkalmazhattak ilyen munkásokat is. Jézus szenvedés történetét olvasva pedig azt tudjuk meg, hogy rokonuk volt maga a főpap. Tehát volt ott protekció is, nem is kevés. Azt is megtudhatjuk, hogy amikor az Úr Jézus megszólítja Jakabot és Jánost, hogy induljanak el az ő követésére, akkor ők bizalommal elindulnak ezen az úton. Nem haboznak egy pillanatig sem. Ott vannak hát az Úr Jézus tanítványai között, ott vannak vele, hallgatják a tanítását, látják az ő gyógyításai csodáit. De amikor azt nézzük, hogy mit tudunk még meg erről a családról, akkor azt is meg kell állapítanunk, hogy viszont az édesapáról, Zebedeusról később nem hallunk. Valószínűleg időközben ő eltávozhatott ebből a földi életből. Viszont olvashatunk az evangéliumokból, mint ahogy most is hallottuk, az édesanyáról, Salóméról. És az is kiderül, hogy ezek a fiúk nem hagyják magára özvegy édesanyjukat. Sőt, példás lehetett az a gondoskodás, amellyel körülveheti édesanyjukat. Mert hogy azt is olvashatjuk az evangéliumból, hogy az Úr Jézus, amikor őt keresztre feszítették, és amikor ott haldoklott, akkor azokban a pillanatokban a saját édesanyjára gondolva, éppen a két fiú közül, Jakab és János közül az egyikre, Jánosra bízza az édesanyja, hogy vegye maga mellé, és gondoskodjon róla. Mi derül ki hát ebből a néhány mozaikból, erről a családról? Kiderül, hogy összetartó, egymásra figyelő család lehetett, ahol a családtagok számon tartották egymást, és ahol tényleg fontos volt számukra, érték volt az, hogy egymást támogassuk, hogy részesedjünk egymás örömeiben is, de amikor a másiknak nehézsége támad, amikor bajba kerül, akkor legyünk ott, és amit tudunk, tegyünk meg érte. És ez, ennek a felolvasott igeszakasznak az első üzenete most számunkra, és akkor hadd tegyem hozzá, hogy anyák napján, hiszen ez a mai nap ünnep, és ilyen értelemben is ünnep számunkra. Vajon a saját családunkban hogyan hordozzuk egymás terheit? Édesanyák és édesapák hogyan hordozzák a gyermekeiket, a piciket, meg aztán a nehezebben elviselhető kamaszokat? Zárójelben hadd mondjam csak, hogy van egy érdekes cikk a Reformátusok lapja mostani számában. Érdemes elolvasni, egy édesanyával beszélget a cikknek az írója. Ez az édesanya valóban hordozza a pici gyermekét, mert nagyon sok helyen és nagyon sokféle helyzetben, ahova az édesanyának mennie kell, és amely helyzeteket az édesanyának át kell élnie, ott van vele a pici, mert egy kendővel köti ide. És igazából a szíve dobogását hallhatja, és ez az édesanya elmondja, hogy neki foglalkozása vagy hivatása az is, hogy más anyukákat is tanít a hordozásra, a gyermek hordozásra. Hogyan állunk hát egymás mellett? Miként viszonyulnak a gyermekek a szüleikhez, míg a fiatalabb szülőkhöz, aztán később pedig az erejüket fokozatosan elvesztő, idősödő szülőkhöz. Az nagyon jó dolog, hogyha virágot adunk anyák napján az édesanyánknak, a nagymamánknak. Nagyon jó dolog, ha megköszöntjük őket. De vajon mi van azon túl? Mi van a hétköznapokban? Olyan jó lenne, hogyha ezen a napon úgy őszintén mernénk Isten elé állni. és előtte vele megbeszélve imádságban mernénk ezt így végig gondolni. És tudnánk hallgatni rá, elfogadni az ő eligazító szavait és tanácsait. Jakab és János, ez a két fiú, akik igazából már felnőttek, és akikről itt olvastunk, hallottuk azt, hogy amikor az Úr Jézus megszólította őket, akkor bizalommal elindultak utána. Teljes bizalom volt, úgy tűnik, a szívükben Jézus iránt. De vajon az édesanyjuk, Salóme, honnan tudta, hogy ki ez a Jézus, aki ott járt Palesztina városaiban, településein, aki ott rótta a poros utakat? Vajon honnan és hogyan tudta meg, hogy őt érdemes követni? Nagyon úgy tűnik, hogy a saját gyermekei vezették el ezt az édesanyát a Krisztus követésre. De ez mit jelent? Emögött az is ott van, hogy ezek szerint ez az édesanyja Salóme meg tudott bízni gyermekei szavában. Komolyan tudta venni mindazt, amit mondtak a gyermekei. Azt is, amit az Úr Jézus Krisztusról hallott tőlük. Úgy tűnik, hogy Jakab és János hiteles bizonyságtevőké tudtak válni. Hiteles bizonyságtevőké még a saját családjukban is. Bár lenne ilyen a családi életünk, hogy soha ne kellene kételkedni a gyermekeknek az anya vagy az apa szavában, illetve a szülőknek a gyermekük szavában. Bár így működhetne a mi családi életünk is, hogy abszolút hitelesek lennénk egymás előtt. Kiderül az is, hogy együtt édesanyja és a fiai élik meg a Krisztushoz való tartozást, hogy mindegyikőjük számára fontossá válik a Krisztus követése, és az az értékrend, amely ebből következik. Az édesanyja Salóme leborult az Úr Jézus előtt. A leborulás a királynak, az uralkodónak való tisztelet kifejezése, és az imádság, az imádat szótlan megfogalmazása. Kifejezése annak, hogy átadom magam, átadom az életemet teljesen, hogy kiszolgáltatom magam az Úr Jézus Krisztusnak, hogy legyen ő valóban az Úr az életem fölött. Vajon mi hogyan viszonyulunk Jézus Krisztushoz? Vajon ki ő számunkra, és ki lehet ő a családunkban? Mire tanítjuk a gyermekeinket? Anyaként, apaként, nagymamaként, nagypapaként? Mit látnak tőlünk? Vajon láthatják-e azt, hogy mi tényleg le tudunk borulni az Úr Jézus Krisztus, az élő Isten előtt, akár szó szerint is, hogy térdre borulunk, és úgy imádkozunk, úgy fohászkodunk hozzá. Vajon azt láthatják-e a döntéseinkből, a cselekedeteinkből, a viselkedésünkből, hogy a mi életünk centruma valóban az Úr Jézus Krisztus? Vajon miféle értéket tartunk mi fontosnak? Egy tinédzser lány mesélt egyszer az életéről, beszélt arról, hogy számára mi az igazán fontos, és elmondta, hogy ő ezt otthonról hozta. A szülei arra biztatják, hogy mindenki előtt ő látszódjon, hogy legyen sikeres, és ha kell, akkor tiporja le a társait is. Nyomuljon. Szülők, mit is tanítunk a gyermekeinknek? Nyomulást, agressziót, vagy az, hogy lehet együtt is odaállni az élő Isten, az Úr Jézus Krisztus elé. Ez az édesanyja, akiről itt olvastunk, Salóme, úgy tűnik, hogy egy picit talán, mintha ilyen nyomulós édesanyja lett volna, legalábbis bizonyos értelemben, hiszen azt szerette volna, hogy kiemelt szerepe legyen az ő fiainak. Hogy jó, hát ott a többi tanítvány is, de azért az én gyermekeim, ők látszódjanak, ők kerülhessenek előbbre. Pedig Jézus előtte mondta el, íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak. Halálra ítélik, és átadják a pogányoknak, hogy kigunyolják, megkorbácsolják, és keresztre feszítsék. De harmadnapon feltámad. Ezt akarta volna Salóme, hogy hadd szenvedjenek az ő fiai is Jézussal, hogy az ő gyermekeit is megkorbácsolják, megalázzák, hogy levetkőztessék, hogy kigúnyolják, hogy halálra ítéljék. Hát aligha ezt kívánta volna a gyermekeinek. Sőt, valószínűleg még Jézusra sem így gondolt. Ő nem úgy képzelt el Jézus uralmát, mint ahogyan annak meg kellett valósulnia, és meg is valósult, mert Jézus viszont engedett az ő mennyei atyának, és végigment a kereszthez vezető úton. Azért, amit itt is csodálatosan megfogalmaz, hogy az emberfia azért jött, hogy szolgáljon nekünk embereknek. Jézus Krisztus azért jött, hogy nekünk életünk, igazi életünk, örök életünk legyen. Hogy bennünket kimentsen a halál hatalmából. Hogy bennünket képessé tegyen az Isten szerinti életre, arra az életre, amely igazán tartalmas és szeretetteljes élet. Jézus, látjuk, őszintén beszél a szenvedésekről, azokról a szenvedésekről, amelyek várnak rá. De azt sem titkolja el, hogy akik az ő követőivé válnak, azok is találkozni fognak az útjukon szenvedésekkel, nehézségekkel. Hogy a Krisztus követés az nem csupán boldog ünneplés, és nem csupán diadal, hanem a szenvedésnek, az élet letételének is útja. Mint ahogyan Jézus Krisztusnál is látjuk, hogy előbb leteszi az életét, meghal érettünk, hogy nekünk bocsánatot szerezzen. De harmadnapon feltámad, és aztán nem sokára ünnepelhetjük, hogy visszamegy a mennybe, és ott van, ott ül és ott uralkodik az Atya jobbján. De az út ez, előbb a kereszt, és éppen így mutatkozik meg az ő hatalma dicsősége, az ő szeretete igazán irántunk. Ez az édesanyja Salóme úgy tűnik, hogy megszűrve hallja, amit Jézus mond. Mert minthogyha ezeket úgy nem venné komolyan, és nem venné számításba, amelyeket Jézus az ő útjáról elmond, meg a Krisztus követők útjáról is. És ez az édesanyai törekvés, meg az, ahogy megszűrve halljuk Jézusnak a szavait, azt gondolom, hogy ez is ismerős számunkra. Salóme, ez az édesanyja tehát szűrve hallja Jézus szavát. De hogyha tovább olvassuk az evangéliumot, akkor látjuk azt, hogy eljön az a pillanat, amikor ő is, a fia is, ott állnak az Úr Jézus Krisztus keresztje tövében. Végignézik Jézus szenvedését. Ott vannak, nem futnak el. Akkor már nem az dolgozik bennük, hogy de jaj, bennünket is baj érhet. Rendíthetetlenül, hűségesen kitartanak a szenvedő Jézus mellett. Sőt, tovább olvasva a Szentírást, azt is megtudjuk, hogy ezt a Jakabot, Salóme fiainak egyikét néhány hónap múlva megölik az akkori uralkodó Heródes parancsszavára. Miért? Az Úr Jézus Krisztusba vetett hitéért. Mert kitart amellett, hogy Jézus Krisztus valóban Úr, és csak vele érdemes élni. És testvérére, Jánosra ugyan nem ilyen sors vár. Neki hosszú öregkora lesz, de számüzetésben kell eltöltenie, messze saját hazájától. Vagyis nem könnyű sors vár azokra a fiakra, akiknek édesanyja könnyű jövőt szeretett volna készíteni. De azt is megláthatjuk és megérthetjük a Szentírásból, hogy maga Krisztus gondoskodik arról is, hogy vállalni tudják ezt. Vállalni tudják, amikor éppen az összetörtségben vannak, akkor azt az állapotot. Vállalni tudják a nehézségeket is, mert Krisztus ott van velük, és békességet, erőt ad nekik. Azt, amit a búcsú beszédében az Úr Jézus a Szentlélekkel együtt ígért az őt követőknek. Salóme és a fiai a tanítványi közösségen belül kérnek előjogokat Jézustól. És azt is hallottuk, hogy megharagudtak a testvérek, hogy bosszantotta őket ez a kérés. És milyen különös, hogy az édesanyja jót akart volna, biztos, hogy szívéből jót akart volna a gyerekeinek. És végül is az aktivitása az bánatot meg sértődést okoz. Jézus pedig a közösség vezetőjeként, mesterként leállítja a testvéreket és az édesanyát. Megállítja ezt a rivalizációs helyzetet. És a szavai kiózanítják az édesanyát. Segít, hogy Isten szemével lássák a törekvésüket, a kérésüket. De közöttetek ne így legyen, mondja Jézus, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Édesanyja, a fiai és a többi tanítvány is vezethetőnek bizonyul, olyanoknak, akiket taníthat az Úr Jézus. Vajon ránk ez érvényes-e, igaz-e, hogy bennünket is vezethet és taníthat? Engedjük-e, hogy az álmainkban, a célkitűzéseinkben, a sajátjainkban is, meg a gyermekeinkkel, az unokáinkkal kapcsolatosakban is maga az élet ura vezethessen és adhasson tanácsot? És engedjük-e neki, és kérjük-e, hogy ő segíthessen nekünk is megérteni a saját helyzetünket? bár tudnánk mi magunk szülőként, gyermekként, szülőként, nagyszülőként igazán az Isten gyermekeivé válni, akik teljes mértékben megbízunk a mennyei Atyában, akik hallgatunk rá, és akiket vezethet Szent Lelke által, hogy valóban jót akarhassunk, és jót munkálhassunk gyermekeink és unokáink életében is. Amen. 462. dicséretünket keressük meg, és az első verszakával kérjük, hogy csak vezess Uram végig, és fog kezem. Áldunk és magasztalunk, Urunk Jézus Krisztus, azért, hogy Te vállaltad azt a küldetést, amellyel az Atya elindított Téged a mennyből. Áldunk és magasztalunk azért, hogy lejöttél ide a földre, hogy emberi testet öltöttél. Áldunk és magasztalunk azért, hogy itt járva megmutattad, hogy ki is az élő Isten, hogy milyen Úr ő. Hogy Téged látva igazából Istent láthatták és ismerhették meg azok, akik akkor találkoztak veled. De köszönjük, hogy számunkra is nyitva van ez a lehetőség, hiszen a Te kereszthalálod áldozatod pont azt jelenti, hogy szabad az út az élő Istenhez, hogy mi úgy fordulhatunk oda hozzá, mint családja tagjai, hogy ő atyánká lesz, és mi gyermeki bizalommal önthetjük ki a szívünket, és így kérhetünk eligazítást, útmutatást, vezetést. Köszönjük mindezt neked, Urunk! Köszönjük, hogy Te valóban az életet hoztad el számunkra, de köszönjük azt is, hogy kezünkbe vehetjük a Szentírást, ígédet, és köszönjük, hogy abban ott van minden, ami fontos a mi életünkkel kapcsolatban. Hogy igazából az egy csodálatos használati utasítás számunkra, hogy hogyan érdemes élni az életünket. Urunk, áldunk és magasztalunk mindezért Téged, de ugyanakkor bűnbánattal megvalljuk, hogy hányszor csak a saját értelmünkre, megfontolásunkra hagyatkozva indulunk el egy-egy úton, hozunk meg döntéseket. Hányszor így vagyunk a saját dolgainkkal kapcsolatban is, meg hányszor így gondolunk a gyermekeinkre, a ránk bízottakra is. Szeretnénk mi jó szülők, nagyszülők lenni. És ott van bennünk az igyekezet, a legjobbat szeretnénk nyújtani a gyermekeinknek. Csak éppen sokszor rádöbbenünk, hogy ez nem sikerül, vagy hogy amiről mi azt gondoljuk, hogy jó, az valójában nem is a javukat szolgálja. Urunk, hadd valljuk meg, hogy nélküled még nem is tudunk tisztán látni. nem tudjuk igazán eldönteni, hogy mi a valóban jó, mi az igazán helyes. De köszönjük, hogy Te ebben is segítségünkre siettél. És hogyha mi valóban átadjuk az életünket, életünk vezetését neked, akkor Te napról napra ott vagy velünk, előttünk jársz. És akkor tőled megtudhatjuk, hogy mi az igazán jó és bölcs dolog egy-egy helyzetünkben. És tőled megtanulhatjuk azt is, hogy hogyan szerethetjük helyesen a gyermekeinket, családunk tagjait. És ezért imádkozunk, hogy mi is hadd lehessünk taníthatók, formálhatók általad. Kérünk, hogy szent lelked által könyörülj meg mindebben rajtunk. És hadd adjunk most hálát, Urunk, neked az édesanyákért, a saját édesanyánkért, nagymamákért. Urunk, téged dicsőítünk, azért a szeretetért is, és azért a sok jóért is, amit te az édesanyák, nagymamák által tudsz adni. És szeretnénk valóban neked engedni még jobban mindenben. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik nagyon egyedül érzik magukat, hogy hadd találhassanak oda igazán hozzád is, tapasztalhassák meg, hogy te hűséges utitárs vagy, hogy te ott vagy velük is, és mutatod nekik is az utat. Imádkozunk a betegekért, imádkozunk hozzád, Urunk, egyházunkért, népünkért, vezetőinkért. Könyörülj meg mindnyájunkon, hogy kíváncsiak legyünk a te szavadra, akaratodra, és el tudjuk azt fogadni, hogy az lehessen valóban számunkra az eligazító szó. Könyörülj meg mindnyájunkon kegyelmedből. Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád.
Mi Atyánk, igaz a lényegben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, és a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, az meg még ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigyél meg a kísérletünket, de szabadj is meg a bonyolultságtól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Hogy mindnyájan tudjunk közös dolgainkról, hallgassuk meg még a gyülekezetünk életére vonatkozó hirdetéseket. Mindenek előtt nagy örömmel hirdetem azt, hogy péntek délután rendben végbe ment a vizitáció, ami azt jelenti, hogy az egyház megyétől érkezett egy lelkész és világi tanácsos, aki megvizsgálta az egyházközség iratait, adminisztrációját is egyáltalán. Kicsit kérdezősködött a gyülekezet életéről, legfőképpen az elmúlt esztendőt számba véve. Nagy örömmel jelentem azt is, hogy a mostani keresztkérdések kurzusunknak a hétvégi alkalma pedig tegnap délután volt. Hála van a szívünkben azért, hogy együtt lehettünk. Remélem, hogy minden résztvevő úgy élhette meg, hogy Istentől kapott ajándék volt az a nap, az együtt töltött idő, a ráfigyelésnek az időszaka. Sok szeretettel várunk és hívunk mindenkit a ránk következő hét alkalmaira. Kicsit másképp alakul, mint ahogyan azt megszoktuk, hiszen most a ránk következő napokban evangelizációs sorozat, evangelizációs istentiszteletek lesznek itt. Hétfőtől péntekig, minden este 6 órai kezdettel. Vannak még szórólapok, hátul megtalálhatjuk ezeket, aki még nem vitt el, vigyen bátran, lehet másoknak is, tehát hívjunk másokat is, szomszédokat, munkatársakat, ismerősöket. A cím ennek az evangelizációs sorozatnak az, hogy megnyílt szemek, János evangélium a 9. fejezete az alapigéje, és az Isten igéjét közöttünk ezeken az istentiszteleteken Pap Tibor, református lelkipásztor szólja, aki a Budapest-Pest-Szentlőrinc-Kossuth-téri református egyházközségben szolgál. Hétfőtől péntekig, tehát minden este, ennek az evangelizációs sorozatnak az alkalmai lesznek 6 órai kezdettel. Ezen kívül a megszokott alkalmak közül megtartjuk a nyugdíjas délelőttet szerdán, a babamakört szintén szerdán, és szerda délután az ifjúsági bibliaórát, valamint péntek délután 4 órai kezdettel a felnőtt konfirmációi előkészítőt. Szeretettel hívunk, várunk mindenkit vasárnapra, az istentiszteletünkre, mely a megszokott időben 10 órakor kezdődik. Ezen az istentiszteleten az evangelizációs sorozat zárásaként úrvacsorai közösségben is együtt leszünk, készüljünk így is erre az istentiszteletre. És mivel a hónap második vasárnapja lesz, ezért istentisztelet után imaórát is tartunk. Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit a nyári gyülekezeti csendes hetünkre, több generációs táborunkba. Ezzel kapcsolatos információkat most Varga András gondnok testvérünktől hallunk.
Kedves testvérek, mára sikerült elkészítenünk a csendes heti tájékoztatónkat, amit meg lehet találni a kijáratnál, a hirdető tábla alatt. Tulajdonképpen némileg korábban meg szokott ez jelenni, egyetlen oka van, hogy mostanra sikerült, rendre, évről évre pályázunk az önkormányzat felé, hogy támogatást kaphassunk a táborunkhoz, anyagi támogatást, ezt megtettük, és meg is kaptuk, örömmel jelezhetem a testvérek felé, és ennek birtokában tudtuk megállapítani a részvételi díjakat is. Hadd mondjak egy néhány gondolatot azon túl, hogy ott a hirdetésen megjelenik, hogy mennyibe kerül. Felnőtt testvéreknek ez 30 000 forint, a 14 év alatti gyerekeknek pedig 22 000 forint lesz a részvételi díj. Ezt a támogatást úgy próbáljuk már hosszú évek óta elosztani, hogy a szempontok a következők. Most is arra törekedtünk, hogy mindenki részesüljön belőle valamelyes. Tehát aki csak részt vesz a táborba, az kaphasson némi támogatást. Ez most is így van, illetve a csendes héten munkát végzőknek most 50%-ban támogatnánk, akik a táborban lelki vezetést végeznek a munkájukat. Illetve szeretnénk az évközben a gyülekezetünkben munkát végzőket is támogatni. Erre is elkülönítettünk egy összeget. Azt kérnünk ezektől a testvérektől, hogy jelezzék a részvételüket, mert annak arányában tudjuk megállapítani az ő részvételüknek a díját, hogyha tudjuk, hogy hányan jönnek, mert annyi felé fog osztódni ez a rendelkezésre álló összeg. Illetve kérjük és buzdítjuk azokat a testvéreket, akik úgy érzik, hogy szociálisan rászorulnak, anyagi lehetőségeik nem teszik lehetővé, hogy el tudjanak jönni, jelezzék ezt felénk, és ugyanebből az összegből szeretnénk támogatni a testvéreket. Ahogy a lelkész testvérünk jelezte, ez több generációs tábor, a legkisebb gyerekektől a legidősebbekig részt szoktak venni ezeken az alkalmakon. Most is erre buzdítjuk a testvéreket. Öröm, hogyha teljes családok tudnak jönni kisgyerekekkel együtt, és hát a csendes hét az a délelőtti része, a lelki rész, ahol valóban a gyerekek is csendesebben, de aztán ott van az ajongás, a vidámság a délutáni foglalkozásokon, úgyhogy ez a hét egy ilyen mozgalmas hét is, és a felnőttek is el tudnak beszélgetni egymással a mindennapi dolgaikról. Még néhány információ, fizetési lehetőség üdülési csekkel, szép kártyával is megoldható, úgyhogy el tudjuk fogadni, de kérjük ezt előre jelezzék a testvérek. Szilvásváradon lesz, de ez talán már mondtuk is, de ugyanúgy a hirdetőtáblán megjelenik. Szilvásváradon a panzióba, ahol tavaly is voltunk, ott lesz ez a csendeshetünk, és viszonylag jó a szobák elrendezése, tehát családokhoz illeszkedik, 2-3-4 ágyas szobák, meg nagyobbak is vannak, de ezügyben is azt szeretnénk kérni, hogy minél előbb jelezzék a testvérek, mert úgy tudjuk jobban az egyedi igényeket figyelembe venni, hogyha tudjuk, hogy ki kivel szeretne együtt lenni, a család együtt szeretne lenni. Magyarul jelentkezési sorrendben próbáljuk a szobákat is kiosztani. Teljes árat kérünk fizetni azoktól, akik csak időszakosan tudnak ott lenni a csendes héten, mert tőlünk is ezt kéri a tulajdonos. Röviden ennyit szerettem volna elmondani. A részletes tájékoztatásról még, a pontos indulásról, érkezésről még később fogunk adni tájékoztatást, de mától lehet úgy jelentkezni, hogy fizetve, illetve jelezni a szándékunkat, és erre szeretnénk kérni a testvéreket, mind a lelkész testvérünknél, mind nálam, mind pedig a feleségemnél. Köszönöm szépen. Illetve még egy dolgot szeretnék hirdetni, tudja, hogy testvérünk a Budaörsi Református Rádióban, Budaörsi Rádióban a református adás szerkesztője kéri, hogy ma délután 14 órától lesz a gyülekezetünk adása a 104,8-as frekvencián. Ajánljuk a testvérek figyelmébe, ez a New Age-el foglalkozó adás folytatódik a mai alkalommal. Köszönöm szépen.
Mi is köszönjük szépen. Most pedig a 434. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig mind a 4 verszakával. És most, bár ilyenkor a záróének végén föl szoktunk állni, tudom, az utolsó verszaknál, de most azt kérem a testvérektől, hogy maradjunk a helyünkön. Tehát 434. dicséretünket énekeljük mind a 4 verszakával.
Május elején megújul a természet. A virágzó fák a fénylő melengető napsugár mind az édesanyákat köszönti. Mi is hálás szívvel csatlakozunk a köszöntésükhöz.
Jó kívánunk ma neked!
Nyugodni mennél, imádkozzál gyermekem, így szól jó anyám szeliden, minden este én nekem. Imámat elvégezve, szépen jó anyám megdicsér, homlokom hagyja csókját, s aztán nyugodni tér. De én nem, én kezem még jobban összekulcsolom, s hálás szívvel jó anyámért Istenhez imádkozom.
Van egy szó, van egy név ezen a világon, meleget színesebb, mint száz édes álom. Csupa virágból van, merő napsugárból, ha ki nem mondhatod, elepett szavágytól. Tisztánság, mint puszták estél harangja, örömében sír az, aki ezt szót hallja. Van egy szó, van egy név, valóság nem álom. Nekem a legdrágább ezen a világon, ez a legforróbb szó, az én legszebb imám, amikor kimondom, anyám, édesanyám.
Édesanyám nékem, ó, de drága vagy, ha te szereteted, soha el nem hagy, akár hova megyek, kísér a szemed, áldott legyen érte, Istenem neve. Édesanyám
a hóvirág fehér csillag, vele a tavasz kacsingat, kék csillag az ibolya, ő a tavasz mosolya. Ahány virág van a réten, számlálj te is annyit évben, s mint a virág maradj vidám, és fiatal édesanyám.
Állj meg vándort, légy akárhol, tartsál velünk, anyákat köszöntjük, életükre áldást kérünk, kiket úgy szeretünk, Isten adjon minden jót, meghallgatva a gyermeki szót, éltesse az anyákat, fogadják a hálánkat.
Dónác Magda, anyák napján nagyanyónak. Édes kedves nagyanyókám, anyák napja van ma, olyan jó, hogy anyukámnak is van édesanyja. Reggel, mikor fölébredtem, az jutott eszembe, anyák napján legyen virág mind a két kezemben. Egyik csokrot neked szedtem, odakünn a réten, te is sokat fáradoztál, évek óta értem. Kimostod a ruhácskámat, fésülted a hajamat, jóságodat felsorolni, kevés lenne ez a nap. Köszönöm, hogy olyan sokat fáradoztál értem, és hogy az én jó anyámat fölnevelted nékem.
Nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a gyönyörűséges köszöntést, és áldjon meg benneteket is, gazdagon, mi Úrunk Istenünk, és köszönjük szépen a felkészítést is. Most pedig Urunk áldását fogadjuk fennállva. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged.
Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra, kívánok nagyon szép vasárnapot mindenkinek a családban is. Isten áldjon meg bennünket.